Ma hát erre a szerdai alkalomra már egy hete előkerült ez a 141. Zsoltár. Először felolvasni belőle egy részt. Dávid Zsoltára. Uram, hívlak téged, siess én hozzám, figyelmes szavamra, mikor hívlak téged. Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen. Tégy, Uram, závárt az én szájamra, őriztesed az én ajkaim nyílását. Ne engedd szívemet rosszra hajlani, hogy istentelenül ne cselekedjem a gonosztevő emberekkel egybe, és ne egyem azoknak kedvelt ételéből. Ha igaz fedd engem, jó van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Nem vonakodik fejem, sőt, még imádkozom is értők nyavajájukban. Ha sziklához paskoltatnak az ő bíráik, akkor hallgatják az én beszédeimet, mert gyönyörűségesek. Idáig olvasnám el. Elkezdtem vizsgálgatni ezt a Zsoltárt, mégpedig úgy jött elő bennem, hogy egy pár héttel ezelőtt imádsággal az Úr elé mentem, mert úgy éreztem, hogy sok minden kavarok bennem, és valami meggátolja azt, hogy Krisztussal a kapcsolatom úgy az a mindennapi úgy helyreálljon. És akkor kaptam egy ilyen dorgálást. Megkaptam, hogy hol rontottam el egy dolgot a mindennapjaimban. Mellé adtam magamat a hazugságnak. És gondolkoztam ezen, hogy miért van az, hogy tud az ember dolgokat az életébe, hogy nem tehet meg, és mégis megcselekesszük. És jönnek ezek a kötések, meg ezek a mindenféle rabcellák, amikről azért szólni szoktunk így alkalmakról, vagy hallani. És úgy éreztem, hogy mégis nincs ez így rendjén, hogy miért van az, hogy esetleg belelép az ember újra ugyanabba a dologba. És hát innen indult ki aztán, hogy amikor ezt így rendezni tudtam, ezt a dolgomat az Úrral, akkor ütött bele a szívembe úgy nagyon mélyen, hogy főleg ez az igerész, hogy ha igaz fedd engem, akkor jól van az, és ha dorgál engem, akkor olyan, mintha a fejemet olajjal kenné. És gyakorlatilag innen indultam ki ehhez a Zsoltárhoz is, hogy mit akar ez nekünk üzenni. És ahogy már az első versében Dávidnak ez egy imája, ahogy mondja, hogy siessen az Úr hozzá, és figyeljen a szavára, akkor elgondolkoztam, hogy valóban megéljük ezt így, és megélem-e én ezt az ima életemben, hogy tényleg nem csak úgy szokásból, vagy a mindennapok imádságaiból, ahogy azt nagyon sok felekezetben, vagy nagyon sok különböző vallásos közegekbe tanítják, hogy hát imádkozzunk, de mit imádkozunk, és mit mondunk vissza, és hogy azt gondolom, hogy aki Krisztusé, és aki hívő életet él, annak nem lehetnek ilyen bevett sablonjai, vagy ez nem egy ilyen sablonos élet, hanem valóban mikor van az, amikor szellemben megéri az ember azt, hogy na most este rendezem a dolgaimat, szellemben odaállok az Úr elé, hogy ő vizsgáljon meg, hogy minden napom rendezett legyen, hogy a következőt is már akkor vele kezdem el, hisz ez az estvéli áldozat, ez arról is szól, hogy letesszük az előzőt, és egy folytonosság van benne, hogy már este elkezdődik a következő nap, nem pedig reggeltől folytatjuk a mókuskereket, és rohanunk abba, amit tegnap még be se fejeztünk. És nem véletlenül mondja azt Dávid, és imádkozza azt, hogy az imádságunk úgy jusson Isten elé, mint a jó illatú füst az áldozásoknál, hiszen csak azt tud füstként visszamenni, amit megkaptunk Istentől, hogy áldozzunk. Ha valaminek teljesen el kell égni azon az oltáron, akkor az égjen el, és az imádságunk viszont hálaadással kell, hogy menjen Isten elé, abban, amit rendezett az életünkben, amire mi rájöttünk, vagy akár amit kaptunk, és amiért hálát adhatunk. És itt sok mindenről szól ebben a Zsoltárban Dávid, de valahogy azért azt érzem, hogy valamikor olyankor jöhetett ez, és fogalmazódott ez meg benne, amikor sok minden gonoszság volt ő körülötte, támadták, és sokan olyanok vették körül, akik hát nem biztos, hogy a legjobb szándékkal voltak feléje. És hogy ez a saját életünkben is így van, mert rengetegszer olyanok vesznek körül minket, akikről nem tudjuk, hogy mi a szándékuk. Akikről azt gondoljuk, hogy segíteni jönnek, vagy akár jó akarattal, de ha ők azokban a gonoszságokban vannak, amik nem Isten szerinti a törvényben járás és az élet igazságaiban, akkor nagyon könnyen tévútra vezethetnek minket, hogyha megvannak még a régi kötelékek. És sokszor szokták ezt, meg az emberbe azért jönne bennem is az, hogy az ötödik részben, hogyha igaz fedd engem, akkor jól van az, hogy megfedjük egymást, vagy megdorgáljuk egymást, hogy hát bizony testvérem, ez azért nem jól van, ezt nem így kell csinálni. De nekem ez abszolút nem így szólalt meg ez a rész, hanem itt számomra arról van szó, hogy az egy igaz fedjen minket, és az egy igaz, ha dorgál minket. Krisztus a Szent Szellem által, a Szent Szellemen keresztül, ha megmutatja, hogy az életedben ez vagy az, hát bizony az ott mocskos és rendezendő, és bűnben élsz, akkor az nem egy ütésként kell, hogy érjen minket, nem az a sebet okozó ütésként, hanem bizony az levágja azt a részt, hogyha elfogadjuk Isten akaratát, de mint az olaj, betömi azokat a régi sebeket, ami által fertőződhetünk is. És itt egy kicsit tovább mentem, hogy azon túl, hogy az olaj ugye befedezi a sebek gyógyítására, főleg égési sebek gyógyítására jó, amikor sokszor megégethetjük magunkat, olyan dolgokhoz nyúlunk, amihez nem kéne, ami ég. És ezt Isten megmutatja, és akkor viszont azáltal, hogy fölismertük ezt, és szabadulni tudunk ezekből a dolgokból, jön, mint az olaj, és nem mint egy megfedés, mint egy lenyomó, egy másik uralkodik rajtunk, hogy na, ezt nem jól csináltad, és ne így csináld, hanem teljesen más, hogy van, pont azért van, hogy a te szellemed, a te főd, aminek kell, hogy Krisztus szelleme uralma alatt legyen, az kapja meg a felszabadítást azok a kötelmek alól, amik miatt nem tudsz esetleg előrelépni, vagy ami miatt nagyon sok háborúság és gond van az életünkben, az, hogy bűnben élünk, az, hogy ezeket nem rendeztük. És az olajról kapcsolatban jutott eszembe egy másik dolog, hogy az olaj az viszont ugye felkenés is. És főleg így is fordította Károli, hogy mintha a fejemet kenni. Ugye a királyokat uralkodásra is felkenték, és itt jut az eszembe, hogy nagyon-nagyon sok mindenen szeretnénk úgy uralkodni, szeretnénk nagy egzisztenciát, a családot, a gyerekeinket, akár a közvetlen környezetünkben élőket. Azért mégis úgy jó lenne egy kicsit úgy a saját szánk íze szerint, meg ahogy nekünk kényelmes, meg ahogy mi gondoljuk úgy viszonyulni másokhoz, és úgy kapcsolatban lenni velük, egy kicsit így uralkodni, de valahogy nagyon-nagyon félre van ez értve, mert itt azt mondja az ige, hogy felkenlek, de azért kenlek fel, hogy uralkodjál a bűneiden. Nagy király lehetsz a kis kísértéseid és a kis csábításaid között. megkapod a felkenést, legerőször arra, hogy uralkodni tudjál a bűnön, ami csábít, ami ott van benned. És ez volt az egyik olyan üzenet, hogy sok mindent gondolunk, hogy nagy-nagy-nagy ajándékokat kapni, meg tényleg a hívő életünkben most hogyan kell tovább menni, mi az, amikor majd egy következő lépcsőre érünk, hogy ezt megtesszük, vagy mi a feladatunk, és hajlamosak vagyunk azért elfelejteni, hogy legelőször is meg kell kapnunk ezt a felkenést. Hogy kenjen föl Isten, hogy ismertesse meg a Szent Szellem által veled a te bűneidet, azokat, amiket még nem rendeztél. Hiszen ebben a világban élünk, itt még nincs olyan, hogy valaki bűntelen lenne. Nem arra buzdítok senkit, hogy folyamatosan a sebeit kakargatva, vagy akár egy ostort elővegyen és üsse magát, hogy jaj, ilyen bűnös vagyok, mert ez pontosan az a kategória, ami csak bent tart abban a mindennapi taposómalomban, amiből nem jössz ki. Hanem éld meg ezt, hogy milyen az, amikor az egy igaz fed meg téged. Amikor az a caddik fed meg téged, aki mindent tud rólad, és mindenben a javadat akarja. De persze az nem egyezik azzal, amit mi elképzelünk, és nem, ne azonosítsuk be ezt a részt azzal, hogy most nekünk itt egymásra kellene mutogatnunk, hogy na, édesfiam, neked ez itt az életedben, mert hát ezt nem kell csinálni, nem így kell csinálni, vagy inkább ezt csináld, meg azt csináld, mert ezek mind valóban módszerek. De mikor van az tényleg az életünkben, hogy jön az a feddés, ami igazából egy kitörő örömbe csap át, hogy igen, ez van, de áldott vagyok, mert Isten megáldott azzal, és szeret annyira, hogy megmutassa, hogy mi az, ami elválaszt, akár a mindennapokban, akár a hosszú távú lépteidbe, akár azzal, hogy lehet, hogy valamit most kell megoldanod, ami majd több év múlva fog csak benne egy változás, vagy egy áldás érkezni, de amíg az nincs megoldva, addig nem lépnek előre az életek, és addig csak ugyanabban a helyben járunk. És ide kapcsolódik, azért olvastam a hatodik részig, hogyha a sziklához paskoltatnak az ő bíráik. Itt utána néztem azért az eredeti szövegnek, és azért itt más fordításokban úgy is szerepel, hogy ha sziklákról lelöketnek a sziklák oldaláról majd a bíráik. Vannak nekünk is nagyon jó kis bíráink, ügyvédeink is, van egy egész ilyen kis bíróság bennünk, amivel mi megítélgetjük a dolgokat. De hogyha nem a Szent Szellem, és nem Isten mutatja meg, és nem ő ítéli meg a dolgainkat, akkor bizony mi is fölállíthatunk ilyen sziklamagaslatokra szép kis bálványkákat, szép kis bírákat, akik megmondják, hogy na, most ezt csinálod, mert ezek a régi kötelékek még élnek bennünk, és ugyanúgy működhetnek, ha nincsenek onnan lelökve, mint a régiek. Hiszen addig senki nem fogja hallgatni azokat a beszédeket, amik igazak, amik gyönyörűségesek, amik Istentől jönnek, ami Istennek az igéje, és ami rámutat az egy igazságra, és konkrétan a saját életünkben a megoldásokra. De amíg ott őrizünk egy ilyen kis bírát, hogy majd én ezt eldöntöm, majd én ezt meg tudom ítélni, mert azért vagyok én olyan okos, hát azért olvastam a Bibliát is akár, és akkor már eljuthatunk akár oda is, hogy nagyon szépen kihozunk egy ilyen saját ítéletet, hogy megítéljük, hogy hát végül is ez jó, mert ez így van, de nem szabad ezt a hibát elkövetnünk, mert amíg állnak ilyen magaslatokon kis bíráink saját magunkban, addig meg se fogjuk hallani azt, ami rámutatna, azt a feddést, ami Istentől jönne, szellemben, amikor imádságban akár az Úr előtt vagyunk, hogy meglássuk, hogy na itt, itt ezt rendezned kell, és ez az, ami köt, és ez nem jól teszed, tetted, és aztán ez hozza így a mindenféle kamatos kamatait is, és a további láncolatokat. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy tudjon valóban időt szentelni arra, hogy felemelt kézzel, azzal, ami mutatja, hogy nincs a kezemben semmi, nincsen eszköz, nincsen semmi, amivel most cselekedni akarok, hanem elé megyek oda Istennek, hogy igen, Uram, most Te cselekedj, mert szellemben csak ő tud cselekedni. És szellemben ő megmutatja, hogy mi az, amit rendezned kell, mi az, amiben tovább kell lépned, mi az, amit ő leválaszt rólad, de lélekben és fizikailag már neked kell megtenned. És erre megkapod a kenetet, megkapod azt. Ott leszel az a kis első királyságod, amiben először uralkodja a bűneiden is. Máson meg különben sem kell uralkodnod. Ez az egyik legnagyobb uralom, amit meg tudunk kapni, hogy a Szent Szellem által és az Isten ereje által ellen tudunk állni azoknak a testi és lelki kísértéseknek, csábításoknak, ami ott leselkedik. Hisz ha nem is kell nagyon a Biblia elejébe belelapoznunk, hogy már ez Mózes 1-ben ott elhangzik Káinnak, hogy a bűn az ott leselkedik az ajtó előtt, és csak rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Hát kérjük ezt a kenetet, és kérjük ezt a felkenést erre a királyságra, és ne pedig más uradalmakat akarjunk birtokolni, vagy mást akarjunk uralni, és más királyságokba gondolkozzunk, hanem gondolkozzunk először ebben, hogy amiben valóban nehéz, emberileg megoldhatatlan, de pont ezért van szüksége az embernek a mindennapi vezetésre és a mindennapi útmutatásra, hogy el tudja választani a jót a gonosztól. Hát ennyi gondoltam, hogy tegyetek hozzá, vegyetek el. Most így. Nagyjából így ennyi.
Én is gondolkodtam az elmúlt napokban ennek a Zsoltárnak az üzenetén. Én egész évben próbáltam áttekinteni mind a 10 versét, majd ha odaérek, akkor tovább olvasom. És az egész két gondolatra fűződik fel számomra. Az egyik az, hogy mit mondasz, és a másik az, hogy milyen szellemben mondod. Mindjárt kifejtem, hogy miért jött számomra ez az üzenet, de először ez az illatáldozat engem is megfogott, és utána néztem, hogy mi is volt ez a füstáldozat, ahol füstölőszert áldoztak a szent helyen, ahol úgy írja a 2 Mózes, amire itt hivatkozik, ahol Isten találkozott Mózessel és Áronnal. Tehát ez a legbensőségesebb hely, és ez a füst áldozat, ez forró és bensőséges ima jelképe lett. Tehát ugyanilyen forró és bensőséges imával tudunk-e az Úr elé állni, és naponta 2-szer kellett akkor Áronnak ezt megtennie, és elgondolkodtatott számomra is, mint amit te is mondtál, hogy milyenek a mi imádságaink. És rögtön a Zsoltáros, az első kérése az volt, hogy a szájára agyon őrizetet, tehát amit mond a szónak a kapuja, ajkaim nyílását őrizd. Tehát először magára gondol, hogy az Urat kéri, hogy amit ő mond, az Úr előtt legyen kimondva. És a következő kérése pedig az, hogy ne engedd a szellememet rosszra hajlani. Tehát a szellemet ne engedd, hogy elforduljon tőled, Uram, és rosszra hajoljon, és istentelenül cselekedjen, tehát hitetlen cselekedetekbe menjen bele az ember. Nem, tehát ez a következő kérése az, hogy a szelleme tiszta maradjon, az Úr előtt állhasson meg. És utána fordul a kérése arra, hogy mi történik, hogyha az egy igaz fed, mert előfordul, amikor jövünk tanításokat hallgatni, akkor hirtelen úgy érezzük egy-egy tanítás során, hogy ez rólam szól, vagy most ez hirtelen annyira megütött ez a tanítás, vagy megfeddett ez a tanítás, hogy úgy érezzük, hogy az Úr akar ezzel valamit mondani. És azt mondja ez az ige szakaszt, hogy jól van az, hogyha egy olyantól jön ez a feddés, vagy más szóval ütés, sújtás, olyantól jön, aki igaz, tehát aki szellemben az Úrral egységben van, és azt mondja, amit az Úr akar vele közölni, és nem öncélúan jön ez a feddés, hanem amit megértett az Úrtól, és hogyha küldi őt valakihez, hogy elmondja neki, az jól van. És itt ez a jól van szó azt is jelenti, hogy szeretet az, vagy más szóval kegyelem az. Tehát igen, jó az, amikor, és én is voltam már ilyen helyzetben, amikor valakinek szólnia kellett, mert olyan irányba ment az életem, vagy nagyon kezdtem eltávolodni, hogy igen, kellett valakinek szólni, kellett valakinek feddeni. És áldom az Urat azért, hogy jött hozzám valaki. És tudom, hogy ez nem azért jött, hogy most engem földbe dorongoljon, hanem azért, mert meglátta, és az Úr küldte hozzám, hogy mit mondjon. És ha dorgál engem, ez a dorgál szó, ez olyat is jelent, hogy vitatkozik, érvel, bizonyít. Tehát nem egy ilyen felülről való kijelentés, hanem egy párbeszéd. Ha dorgál engem valaki, akkor olyan, mint a fejemet kenni. És te is mondtad ezt a felkenetést, és én is ezen gondolkodtam el, hogy felkenni valamire. Tehát, hogyha valaki dorgál, akkor az azért teszi, hogy az embernek az élete változzon, hogy a bűnöktől szabaduljon, hogy tovább tudjon lépni az akadályokban, és azért, hogy be tudjam tölteni az elhívásomat, az, amire felken az Úr, hogy ez az én feladatom. Tehát, hogyha valakit az Úr küld hozzám, hogy mondjon valami feddést, vagy dorgálást, vagy helyreállítson, vagy felrázzon, azt azért küldi hozzám, hogy változzon az életem, felismerjem, és ezzel alkalmas legyek arra, hogy majd betölthessem azt a feladatot, amire az Úr elhívott. És itt egy érdekes módon folytatódik ez az ige szakasz, és ezen el is gondolkodtam, hogy itt hirtelen több beszámra vált, és egy másik, a Héber Biblia szerint itt nincs a mondat között írásjel, tehát a két vers között, tehát olyan, mintha így össze lenne a gondolat kötve, hogy nem vonakodik a fejem, sőt, imádkozom, és értök nyavajájukban, ha sziklához paskoltatnak az ő bíráik. Tehát nem az a válasz, tehát mi erre a válasz, hogyha valaki dorgál. Ugye láttunk már olyanokat, akik soha többet nem jöttek, hogyha Béla megdorgálta, vagy megmondta, hogy miben kellene változni, megsérültek, és ahelyett, hogy végig gondolták volna, hogy valóban igaz-e, csak az embert látták, hogy egy ember akar nekem valamit mondani. Tehát mi a válaszunk a dorgálásra, hogy a legjobb válasz az, hogy az Úrhoz megy az ember, és előtte megáll, hogy mennyire igaz az, amit hallottam, ami megérintett igazán. Hanem akkor tovább lép az ember, de majd erről a továbbiakban is van szó, de ha igaz, akkor rendezze az ember az Úrral az életét. Itt viszont azt írja, hogy nem vonakodik a fejem, sőt, még imádkozom és értük nyavajájukban, ha sziklához paskoltatnak az ő bíráik. És te is mondtad a másik fordítást, ami azt, hogyha egy olyasmit jelent, hogy szikla vagy kőszírt oldalára estek vagy zuhantak. Kőszírt, ki az én kőszírtem? Hogyha valaki lezuhan a kőszírtről oldalára, tehát már nem az Úron áll, nem az Úr az ő kőszírtje, hanem mellette van leesett, oldalára zuhant. Tehát egy olyan valaki bíró, mert hogy levettetnek, kőszírt oldalára zuhantak, levettetnek a bírók, tehát az a bíró, aki ítél, aki véleményt mond, és itt ér át a következő típusra, aki nem szellemben az Úrral próbál ítélni, hanem egy olyan ítél, aki szikla oldaláról lezuhant. Tehát már nem az Úron áll, hanem úgy ítéli a másik embert öncélúan. Tehát, hogy beleavatkozon az életébe, mert több feljebb van, mert kinevezi magát bírónak, de nincs felhatalmazása arra, hogy fedjen, illetve dorgáljon. Tehát, hogyha egy ilyen dorgál, akkor nem vonakodik a zsoltáros, hanem imádkozik értük az ő nyavajáikban, az ő gonoszságaikban. És azok, akik a szikla oldalára esnek, akik lepottyannak a kőszírtről, látják azokat, akik még ott állnak a kőszírten. És azt is írja, hogy azok az emberek megértik, hogy az én beszédeim gyönyörűségesek. Tehát nagyon jól látják azok, akik már eltávolodtak, de még nem mentek el, mert még az oldalon vannak. Tehát azok, akik mondjuk a gyülekezetekben már próbálnak eltávolodni, már leestek, és látják azokat, akik meg fent állnak, és megértik, hogy az ő beszédük gyönyörűséges. És itt a következő vers Károli szerint azoknak a csontjaik szóratnak szét a Seol torkában, mert itt olvasom, mert csak eddig olvastad az előbb, hogy mint aki a földet vágja és hányja, úgy szóratnak szét csontjaik a Seol torkában. És abban a fordításban, ami a Héber Biblia, abban úgy van írva, hogy a mi csontjaink. Tehát ezek a bírák, akik úgy, mint akit a földet hányja, meg szétszórja, úgy írnak le bennünket, úgy szórják szét a mi csontjainkat a Seol torkába. Tehát próbálják az olyanok, akik nem az Úr által, és az ő küldése által mondani nekünk dolgokat, hanem öncélúan a saját maguk küldetésével próbálnak minket helyreigazítani vagy vezetni. Ezek az emberek azt gondolják, hogy ők magasabban állnak, mint mi, és szinte egy ilyen földbe döngölnek, szinte leírják azokat az embereket, akik még az Úrhoz közel vannak. A következő vers arról szól, hogy de az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek, hozzád folyamodom, ne oltsd el életemet. Tehát ebből a helyzetből egyedül az Úrhoz való menekülés az egyetlen út, hogy nem megbántani, hanem amit mond a másik, aki kőszírtről leesett, az az ő dolga. Tovább kell lépni, nem kell vele foglalkozni. Nekem az én szemeimnek csak az Úrra kell nézni. Tehát minden ilyen dologgal az Úrhoz kell futamodnunk, és nem, nem megsértődni, meg nem vitába szállni az ilyen bírókkal, hanem egyedül az Úrhoz futni és vele rendezni a kapcsolatot. A következő vers: őrizd meg a törtől, amit elém hánytak, és a gonosztevők hálóitól, essenek álnokok saját tőreikbe, míg én egyben által megyek. Aki igaz, az csak üt, fed. Egy másik jelentése üt. De aki nem az Úrban van, annak tőr és háló. Tőr és csapda. Tehát a tőr, ami megsebesít, ami bérzik, meg más komoly gondok is keletkezhetnek egy törtől levő septől, az fájdalmat okoz, és megakadályozza az embert abban, hogy tovább menjen. Tehát az olyan szó, az olyan ítélet, ami nem az Úrtól érkezik, az hasonlatos a törhöz, amely már sebet okoz a másikon, és hasonlatos a hálóhoz, vagy a csapdához, ami viszont, ha nem az Úrhoz szaladok, akkor megakadályozhat abban, hogy haladjak. Tehát egy darabig fogva tart a háló. És ebből az egyetlen megoldás az, hogy egyben által megyek, és ez azt is jelenti, hogy átvezet, végigvisz. Egyedül az Úr tud végigvezetni az ilyen csapdás, törös helyeken, és visszatér újra ahhoz, hogy mennyire fontos ez a füst áldozat, ez a naponkénti kétszeri reggel és este, hogy oda tudjon menni az ember, mert akkor tud az ilyen töröktől és hálóktól tovább menni. És akik viszont ezeket felállítják, ott az van, hogy essenek bele. Itt ennek a szónak olyan jelentése is van, hogy nem csak, hogy esik, hanem elcsügged. Tehát aki olyan sebeket okoz öncélúan, az bizony eltávolodhat, elcsüggedhet, leszakadhat, eltávolodhat tőlünk. De nekünk mindig a szemeinknek az Úrra kell tekinteni. És nagyon tetszik az, hogy Dávid először magáért imádkozott, hogy az én szájamra vigyázz, hogy nem mondjak olyat, ami másnak esetleg tör lenne, vagy háló lenne. Őrizd a ajkaim nyílását, tehát a szavaimnak a kapuit őrizzed, és a következő pedig a szívemet, hogy nehogy rosszra forduljon a szellemem, tehát hogy maradjak abban a szellemben, és ha esetleg minket küld az Úr, akkor erre nagyon figyeljünk, hogy csak szellemben, vele kapcsolatban mondhatunk bárkinek bármit is. Úgyhogy nekem ennyit jelentett ez a Zsoltár.